Természetesen szabadságot éreztem. Én akkor diákként elég nagy mozgástérrel rendelkezve feljöttem Budapestre Debrecenből, előtte való nap, a Kemény Istvánéknál aludtam Budaörsön, zenékről, skifiről, kortársadalomról beszéltünk, neki akkor még meglehetősen újnak számított az Ellenség művészete című könyve, amiből egyébként én később szakdolgoztam is, és én akkor is, meg ma is odáig meg vissza voltam az Istvánért, akkor abban még plusz voltak ilyen kamaszos hevületek is. Úgyhogy nagyon-nagyon boldog voltam, hogy újra csak a Istvánéknál lehettem. Előző nap pedig volt egy irodalmi est, azt hiszem az egyetemi színpadon, és ott éreztem meg ennek a szabadság könnyű súlyát, vagy nehézségi erejét, hogy én csak elmentem, mint néző oda, akkor ez már meghirdetett est volt, a Tó című lapnak az estje, aminek egyébként, ha jól emlékszem, a Kun Árpád és a Vörös István voltak a szerkesztői. Tehát az Árpádnak ilyen vonatkozásban végig is pluszban van köze ehhez a dologhoz, és csak ott úgy ültem a magam kis bőrdzsekijébe, ilyen rock and roll-os fazonként, és úgy észrevett engem a Nagy Attila Kristóf, hogy akkor itt van egy ilyen fura fiú. És az Attilát sem ismertem addig, de hogy neki annyira feltűnt ez a dolog, hogy így megkérdezte, hogy ki vagyok, mi vagyok, és hogy már mondtam, hogy én is írok verseket, majd készülök egy kötetre, stb. És akkor mondta, hogy figyelj, akkor olvas föl te is. Hát mondom, nincs nálam semmi. Hát csak tudsz fejből valamit. És akkor egy papírra fölírtam egy verset, és akkor tényleg szólítottak is, és életem első estje az itt volt Budapesten a köztársaság kikiáltása előtti estén, és tényleg azt éreztem, hogy mint amikor az ember kimegy Amerikába, hogy bármi megtörténhet vele. Tehát feljövök Pestre, és egy csettintés, és már is a színpadon vagyok, felolvasok, és olyan költőkkel ülök egy asztalnál, akiknek már van könyve, mert ugye ez 1990 előtt, hogyha valakinek volt könyve, és főleg, hogyha mint 20 éves volt, az körülbelül maga volt a csoda, mert ugye közismert az a történetszerűség, hogy ugye 40 éves korig nem nagyon jelent meg abban az időben semmilyen könyv. Ugye Barikároly volt a kivétel, meg esetleg egy-két fiatal, de inkább 40 év körül volt az első könyv meg, és akkora datálható volt a debütálás. És én meg már akkor ez így a levegőben volt, Keménynek ugye már volt könyve, Nagy Attilának is, és hát nekem ugyanolyan rock and roll gesztus volt egy verses könyvvel megjelenni, mint mondjuk egy első nagy lemezzel. Úgyhogy én ebbe is szinte így bele szédültem, hogy most akkor leomlik egy rendszer, most akkor én már is felolvasok, még több íróval ismerkedtem meg, mert hogy addig is megismertem néhány írót, ugye ez a Sárvári Diákírók Diákköltők Országos Találkozóján esett meg, hogy ezt így lábjegyzeteljem. Ezt ugye Mezei Katalin és a Pap Márió szervezte, és végig itt ismerkedtem meg 87-ben a Kemény Istvánnal, Kunárpival, Vörös Istvánnal, Tóth Krisztinával, és a zsűri két tagjával is, ugye a Mezei Katival és a Pap Márióval, és a korosztályomból számos költővel, többek között Birtalan Balázzsal is, akivel szintén díjazottak voltunk mind a ketten abban az évben, és ő már sajnos nincsen közöttünk, ebből is látszik, hogy mennyire halad az idő.
És te akkor 19 éves voltál, ami te voltál a legfiatalabb a fényképen szereplők között.
Igen, én voltam akkor a leg...
De 19, az István 28 éves volt, a Baltis Attila volt utána a másik fiatal, csak ugye ő nem látszik, hanem ő csinálta a képet.
Igen, ő sajnos nincsen rajta, nem tudom, ezt az önkioldót, ezt miért nem alkalmaztuk, de neki is nagyon ott lett volna a helye ezen a fotón, ami egyébként tényleg egy nagyon jól elkapott pillanat is volt. Tehát az, hogy mitől válik egy kép ikonikussá, nyilván attól, hogy megmutatják, és ugye ezt a képet nem nagyon mutogatták. Ezt Attila, talán István 30. vagy 40. születésnapjára ezt majd kiderítjük, ebből csinált egy másolatot, de senki másnak nem csinált, úgyhogy az a kép az a Istvánik nappaliából terjedt el valamennyire, és mondom, azóta se kaptam én se ebből a képből, úgyhogy ha elmentem az Istvánékhoz, ezekhez a csütörtöki szalonokba, vagy más alkalom, akkor persze mindig rápillantottam, ami tényleg egy eufórikus pillanat volt. Tehát hogy egy kép nyilvánvalóan attól tud ikonikussá válni, hogy van rajta egy mozdulat, és ez a mozdulat nyilván térben, időben valami kiemelt státuszú pillanat. Itt ugye a történelmi pillanat az maga a rendszerváltás, tehát ahogy kikiáltották a köztársaságot, és eloszlott a tömeg, 5 perc múlva mi már ott ültünk a lépcsőn, gondolom, akkor vegyük birtokba, ami a miénk, a parlament, az ország, nem tudom, üljünk oda le. És akkor az Attila is már gondolom, hogy eleve egy ilyen lelkesült állapotban volt mindannyian egyébként, és ő vadó fényképezett, tehát neki elképesztő mennyiségű fotója van, itt is megragadom az alkalmat, hogy ezt elmondjam, erről a napról, tehát én úgy emlékszem, hogy ő folyamatosan kattogtatta a gépét, és ebből a sorozatból ez az egyetlen ismert kép. Tehát én szívesen megnéznék egy kiállítást ezekből a fotókból, 30 év telt el azóta, és lehet, hogy ő maga se nagyította le ezeket a képeket. Érdekes lenne egy író és egy jó fotoművész által megörökített történelmi napnak a pillanatait megnézni. Mondjuk ezek mindig elő szoktak kerülni, ezek a képek, előbb-utóbb semmi nem marad dobozban, de hát jobb lenne előbb, mint sem utóbb.
De abból valamit akkor átéreztél, vagy átláttad azt, hogy Szűrös Mátyás kiáltja ki ezt a köztársaságot, ezen te nem akadtál fönn?
Az az igazság, hogy az embernek 18-19 évesen még nincs meg az a fajta érettsége, tudása, hogy ezt mind objektíve, mind szubjektíve ezt a helyén kezelje. Tehát egy csomó minden háborított föl engem akkor. Érzékeltem a rendszernek a brutalitásait, hiszen már 11 éves koromtól, én a 80-as évek legelejétől ilyen ricsés gyerek voltam, baboskendő, koncertekre jártam már 5-es koromban, 6-os koromban elszöktem otthonról, és átmentem a szomszéd kisvárosba egy rockkoncertre, egy gyalog, ami 16 kilométer volt, tehát végig pörgött az agyam, 84-ben a Szegedi Ifjúsági Napokra is kvázi egy ilyen hamis levéllel, hogy engem ott várnak, és van hol aludnom, írattam egy ilyet egy ismerősömmel, és akkor feladtuk postán, és akkor anyámik megnyugodtak, és parkokba, hidak alatt aludtam, tehát én nagyon, nagyon izgága gyerek voltam, és érzékeltem azt, hogy engem mindig igazoltatnak a rendőrök, aztán ugye 1-2 év múlva én már inkább ilyen punk, új hullámos gyerek voltam, tehát kinőttem ezt a hardrockos attitűdöt, és akkor még durvábban, tehát nem tudtam, hogy kimenni egy vasútállomásra, egy buszállomásra, a mozi elé, hogy ne lépett volna oda egy rendőr hozzám, és akkor már lehetett hallani szamizdat kiadványokról, akkor értesültem a Katyini gyilkosságokról, És amik itt nagyon-nagyon fölháborítottak, hogy hallgattam a Szabad Európa rádiót, miközben fejtettem a száraz babot a folyosón, ugye én egy kisvárosban élek ekkor még Battonyán, és én nagyon dühösen mentem neki ennek a dolognak, graffitiztem, meg csináltam, most persze nem akarom magam hűsi avatni, mert nem nagyon lehetett tudni akkor még 56-ról sokat, főleg vidéken, nem? Itt Pesten nyilván jobban hozzájutott az ember az információkhoz, a demokratikus ellenzék, vagy a lakitelki körrévén, de ott vidéken elzárva mindentől, nem nagyon, de nekem mondjuk volt egy ilyen jelvényem, a Stúdió 56, ugye akkor volt a Stúdió 86, ugye ismerjük ezt a kultúrás magazin műsort, és nekem volt egy Stúdió 56, és piros-fehér-zöld ilyen kokárdaszerűen viseltem egy ilyen jelvénybe. Volt egyébként egy kiszes jelvény, valami 40. felszabadulási évfordulós jelvényt fordítottam meg, és csináltam ezt meg. Tehát éreztem azt, hogy valami nagyon nem oké, és nagyon-nagyon bennem a düh, de nem tudtam teljesen szétválasztani, hogy ez azért van, mert feltétlenül, mert a lányok olyanok velem, amilyenek, mert csak az idősebb fiúk tetszenek neki, tehát volt ez az ilyen kamaszos indulatom is ebben az egészben, hogy a csajoknak miért az idősebb pasik, vagy olyanok tetszenek, akiknek van egy Lada Samarája, vagy egy ETZ motorja, én meg nem tudom mi, és akkor mondom, ez ilyen butuska kamaszos hevületből adódó dű, plusz az, hogy rám miért szólnak, hogy egy nem kék iskola köpeny van rajtam, hanem ha már muszáj volt köpenyben, akkor egy ilyen szürke, olyan köpeny, amiben az ilyen szerelvénybolti eladók voltak, és akkor ráraktam a hátára egy ilyen graffiti-szerű ilyen firkát sablomból, kivágtam egy ilyen depes módos logót, és akkor industriál zenéket is szerettem nagyon, és akkor azt se tetszett senkinek, és egy folyamatos lázadásban, egy dűben éltem, míg eljött 1989, De ez nem jelenti azt, hogy én felfogtam volna mindent abból, hogy most ez a rendszerváltás, ez most így hogy zajlik le? Hogy úgy zajlik le, hogy a politikai hatalomért cserébe minden gazdasági jótéteményre rátesszük a kezünket, majd aztán abból újból politikai tőkét kovácsolunk, és visszajövünk 4 év múlva. Tehát nekem ez nem esett le, akkor nem tudtam így előre gondolkodni, hanem egyszer csak örültem ennek. Örültem annak, hogy lehet arról beszélni, hogy Trianon, lehet arról beszélni, hogy 56, de az, hogy ez ilyen szinten gyakorlatilag egy horizonton van azzal az elmúlt rendszerrel, amit meg kéne tagadnunk, és azok az emberek segítségével tagadjuk meg, akik ebben a rendszerben végrehajtók voltak, az nem volt 89-ben számomra világos. 19 éves gyerek voltam, tehát ez hozzátartozik, de már 56-ról már tudtam, és megvolt bennem ez a forradalmi düh, és mentem is ki tüntetésekre, és ezt ott végig megéltem, Dunakörös tüntetések, Debrecenben is voltak kisebb horderejű tüntetések, úgyhogy ez engem akkor kapott el, amikor pont késő kamasz voltam, de azt nem merném állítani, hogy minden tisztán látok, hiszen például az Étvágy az Imákra című regényem írásakor lett például számomra világos az, hogy mondjuk akik a rendszerváltás médiáját levezényelték, mondjuk részben a Reform újság, annak a főszerkesztője egyeztet Kelet-Berlinben KGB-sekkel erről pont nemrég hallottam, és hogy ezt Posgai Imrének kellett a vezető anyagokat taxival elvinni, és ő jóvá hagyta 88-89-ben, mi az, ami mehetett, mi az, ami nem, és nyilván fokozatosan adagolták és szoktatták hozzá az embereket. Nehogy egy olyan információ kerüljön ki, ami hirtelen nagy indulatot vált ki, mert akkor ez a békés átmenetet nem tudják úgy levezényelni. És ehhez képest, amikor 92-ben végleg Budapestre kerültem, és elmentem újságíróskodni a Volt magazinhoz, akkor a Volt magazinban voltak olyan kollégák, akik a Reformnál dolgoztak, így aztán a Reformban is adtam cikket, mindenféle ilyen rockkoncertekről írtam beszámolókat, és hát ott a szerkesztőségben bizony voltak olyanok, akik még azelőtt 3 évvel, 89 nyarán a Nagy Imre temetésről jelentéseket írtak. Tehát hogy ez a dolog, ez ilyen szinten egybefolyt, én ezt álmomban nem mertem Igen. volna gondolni, valahogy ösztönösen, hogy ezzel ne nézzünk szembe, vagy én ne nézzek szembe, hogy azt gondoltam, hogy a múlt emberei a múltban maradtak, és 90-től pedig új emberek tűntek föl, és akkor itt biztos minden a legnagyobb rendben van. Ez most egy ilyen coming out, tehát én akkor Igen. ezt nem...
De hát ez
nem...
normális, mert 19 évesen az ember így látja, szerintem.
Igen, tehát nem éltem itt Budapesten, hogy mondjuk a egyik nagybátyám a tévében lett volna szerkesztő, a másik itt ott, amott, és akkor ezt ilyen vasárnapi ebédek alkalmával, mi kanalazzuk a gyöngyöző húslevest, akkor elmondja, hogy de hát ő itt 89 előtt ez és ez volt, és most pedig, nem tudom, benne van az ilyen média tanácsban, meg olyanban. Tehát nem voltak ilyen információim, tehát egyfajta naivitással álltam ehhez, forradalmi és dühös naivitással, de kellő információk nélkül.
Még azt elmeséled, ha visszagondolsz, hogyha eszedbe jut, vagy ha eszedben van, az emlékeidben van, hogy akkor, amikor itt voltál, és előző este ott volt ez a Nagy Attila Kristófot, én magam is nagyon-nagyon szeretem, nagyon-nagyon szeretem. Muriccal kapcsolatban többször belebotlottam Móri Zsigmond munkáin keresztül, és nagyon szeretem, és tisztelem, és annyira...
Ő most ezt majd kivágjuk, hogy a Fráter Zoltán sokszor emlegette.
Igen, mert az Oli is nagyon szerette a Nagy Attila. Mindig mondta, hogy milyen tehetséges a Nagy Attila Kristóf, meg olyan nagyon új hullámos kinézete volt, és én olyan kis naív kislányként egy kicsit tartottam tőle. És
nem jóval... okkal, mert hiszen Igen. egy vadóc volt.
És akkor jóval később, amikor a Móri Zsigmonddal foglalkoztam, akkor láttam a Duna TV-n, hogy milyen műsorokat szerkesztett Móri szövegeiből, riportjaiból, most ez nem érdekes, ez egy emlékműsor keretében lehetne majd elmondani, csak visszakanyarodva, hogy arra az estére emlékszel, és arra vagyok kíváncsi, hogy akkor Budaörsre mentetek az Istvánékhoz.
Budaörsről jöttünk
be este, és másnap reggel újra visszajöttetek Budapestre emiatt a köztársasági kertes.
Igen, tehát olyan 11 körül indulhattunk el, nem tudom melyik busszal, és
te, István, és akkor itt találkoztatok akkor valahol?
Itt találkoztunk az Árpáddal, az Attilával is. Egyébként még akit láttam, és emlékszem, hogy a Sebők János uh-huh. volt, és a Tóth Krisztina uh-huh. is. Velük biztos, hogy találkoztam. Ők mindannyian egyébként érintettek voltak Sárvárra kapcsolatban, Diákirok, Diákkötők országos találkozó. Az én szocializációm azért ilyen szempontból kötődik ehhez, hiszen ez alkalommal ismertem meg azokat az embereket, akik aztán később a barátaim lettek, mikor már végleg Budapestre költöztem, és már előtte is leveleztünk. Úgyhogy velük itt találkoztunk már a pesti oldalon, akadémia környékén volt megbeszélve a találkozó, a Bartis Attilával is ott találkoztunk, és akkor onnan mentünk le a tömeggel végül is a Kossuth térre. Utána megcsináltuk a saját rendszerváltóházi bulinkat, és kvázi kéz a kézben onnan föl sétáltunk a Szirmai Ági lakásába, ami a Raoul Wallenberg 4 volt, tehát gyalog is egy sétatáv volt a Kossuth tér. Én előtte egyébként néhány hónappal, 89 nyarán már itt voltam Pesten, és az volt a nyári szünet Szeptemberben az volt a munkám, hogy egy kutyát sétáltattam, akinek a tulajdonosa aztán megpán Amerikában volt, és a Szirmai Ági szerezte nekem ezt a melót, és hát sokszor sétáltunk ki a Topi nevű kutyával, és nem egyszer láttam a gyászoló tömeget Kádár avatala előtt, tehát végülis ezek az emlékképek akkor visszajöttek, és hát elmentünk megcsinálni úgymond a mi rendszerváltó házi bulinkat, és föl Ágiékhoz, és Beatles-t hallgattunk, most vagy az Abbey Roadot, vagy a Let It Be-t, ezt most nem tudom, de szerintem az Abbey Road lemezt hallgattuk meg, és hát ilyen elszabadult minden, egy nem tudom, 8-10 négyzetméteres kis konyhába táncoltunk, és a Beatles-re, és arra emlékszem, hogy kicsit minden olyan volt, mint a Nagyítás című filmben, hogy Attila, aki egyébként is úgy nézett ki, mint egy ilyen 56-os párizsi tudósító, Paris Match-ból jött és fotózza a barikád hősöket, és hát ugyanezzel a fizimiskával, Elánnal, vagy a Nagyítás című film fotóriportere juthatott volna még eszembe erről, és hát mindenkit, minden szögből, a szekrény tetejéről, az asztal alól fotózott, és az egész egy ilyen exotikus örömünnepbe tört ki.
De és ott már nem csak annyian voltatok.
Nem, oda már jöttek mások is, de már ezt ilyen szinten nem tudom visszaidézni, hogy még kik jöhettek, mert én az ilyen új fiú voltam, valószínűleg picit így megszeppenve is, és nem jegyeztem meg mindenkit. És aztán ez a nap úgy ért véget, hogy beszélgettünk, én kihúztam a szemigazolványomból a nép szócskát, a népköztársaságból, hiszen köztársaságot írtunk aznaptól már, és akkor este volt egy megemlékezés. Nem tudom, hogy rajtam kívül ezt megcsinálta-e valaki.
Jó, megkérdezem a többiektől. Ez azért jó, mert itt tudok majd kapcsolódni.
De el tudom képzelni, hogy ez eléggé akkor így a levegőben volt, sőt azt is el tudom képzelni, hogy voltak olyan habitusú fickók, nálam vagányabbak, akik már korábban megtették ezt, de én aznap, tehát ez egy ilyen rituális retusálás volt. Ugye a rendszerre is jellemző volt ez a kiretusáljuk Sztálin elvtárs mellől a nem kívánatos figurákat, és akkor itt pedig kiretusáltuk a szocializmust végül is a köztársaságból. És akkor este visszajöttünk, akkor már sötét volt, és akkor már egy más karakterű este elé néztünk, ez már egy ilyen csöndes, megemlékezős, gyertyás, virasztós valami volt a 56-os áldozatok emlékére, és akkor, hogy az, hogy ért véget, onnan én ezt már visszaszálazni nem tudom, sok minden történt aznap, és olyan erős gesztusok voltak, amik bennem leginkább megmaradtak, ez egy nagyon erős, ilyen eufórikus érzés, függetlenül attól, hogy tényleg a pártállam potentátjai álltak ott föl, és akik az ellenzékhez tartoztak, azok pedig elszórtan, nem tudom, nyilván ilyen kisebb társaságokban tárgyalták ki, hogy mi minden történt ott, de akkor én úgy voltam vele, hogy ezt most nem veszik el tőlem. Tehát hogy jelöljünk ki egy szimbolikus időpontot, az Nagy Imre temetés az erre nem volt alkalmas, mert az annyira ebben a gyász emelkedettségében, nagyszabásában zajlott, hogy ott megélni ezt nem lehetett. Viszont a köztársaság kikiáltása az egy annyira szimbolikus dolog volt, hogy azt még Szűrös Mátyás se tudta elrontani.